Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. Szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A Szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére bíztatta a jelenlévőket. Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek, mondta. Felkészíteni a fiatalokat az életre azt jelenti, hogy példát mutatunk nekik és rávezetjük őket arra, hogy testük, szellemük és lelkük egységben legyen. A főpásztor hangsúlyozta, a jó pedagógus képes megszerettetni a diákokkal azt a tárgyat, amelyet tanít. Nekünk fontos, hogy a hitet olyan közegben tudjuk megélni, melynek méltósága tükrözi az egyház reménységét és hivatását, hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár a Vajdasági Zomborban, a Szent István Király templom felújított orgonájának átadó ünnepségén. Nacsalőrinc hozzátette, ezért újult meg az elmúlt 16 évben 4000 templom, és épül további 200 szerte a Kárpát-medencében. Új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, amikor kínai kollégáját, Wang Yit fogadta Budapesten. Szijjártó Péter arról beszélt, Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből, amit jól példáz, hogy a tavalyi imán sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba. Megemlítette azt is, február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Aláhúzta, megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal, 35 személyszállító és 42 kargójárat. Szijjártó Péter ezután tudatta, Wang Yivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a béke barátai csoportnak. Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter, írta meg honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. müncheni biztonsági konferencián. Ezt követően február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre. Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitelbiztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-27-es időszakra. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi korábbi külön megbízottja szerint végzetes stratégiai következményekkel járna, ha Ukrajna a békért cserébe területeket adna át Oroszországnak, írta meg a Forbes. Egy a Mandinár birtokába jutott videófelvételen Jeven Karasz, az ukrán hadsereg Volodymyr Zelenszky elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C-14 csoport vezetője egy kerekasztal beszélgetésen arról értekezett, ha Orbán Viktor nyíltan kimondaná, hogy KGB ügynök, akkor a 118-as dandár 2 perc alatt Magyarországra érne. Megszavazta a Román Parlament felsőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánítja az erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából. Az RMDSZ közleményében hangsúlyozta, a kezdeményezéssel Márton Áron életműve és közösségépítő szerepe előtt tisztelegnek. Felidézték, a néhai püspök következetesen kiállt az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a keresztény értékek védelmében mindenféle diktatúrával és szélsőséggel szemben. Végül az időjárásról, alapvetően borult marad az ég, de szakadozhat majd a felhőzet és előbukkanhat a nap is. További kisebb csapadék, általában eső előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben 10-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdei adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a Szentírás és az egyház kapcsolatáról. Krisztus az Atya örök szava. 14. Leó imádkozik a feszültségek leküzdéséért és az egység újrafelfedezéséért Európában. Tanulmányozzák a pápa a monakói utazásának lehetőségét.
Leó pápa katekézise a Szentírás és az egyház kapcsolatáról. Krisztus az Atya örök szava. A II. Vatikáni zsinat aktualitásáról szóló katekézis sorozata 5. részében a Szent Atya február 11-én, a Lourdi Boldogasszony emléknapján Isten szavának az egyház életében betöltött szerepéről emlékedett. A Szentírás a lélek sugalmazására az egyházban született, és elsődleges célja, hogy éltesse és táplálja az egyházat. Ebből következik, hogy hiteles értelmezése és magyarázata is itt történik, éppen ezért kötelessége az egyházi közösségnek, hogy hirdesse mindenkinek Istennek a Szentírásba foglalt üzenetét.
Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale che esiste tra la parola di Dio e la Chiesa.
Leó pápa katekézisében Isten igéje és az egyház közötti mély és eleven kapcsolatra összpontosított, amelyet a Dei Verbum zsinati konstitúció 6. fejezete is kifejezésre juttatott. Az egyház a Szentírás sajátos helye. A Szentlélek ihletésére a Biblia Isten népétől született, és Isten népe számára rendeltetett. A keresztény közösségben mondhatni megvan a maga habitatja, élőhelye, természetes környezete. A Szentírás ugyanis az egyház életében és hitében találja meg azt a teret, ahol kinyilvánítja értelmét és megnyilatkoztatja erejét, hangsúlyozta katekézisében Leó pápa. A II. Vatikáni zsinat továbbá emlékeztet arra, hogy az egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is. Az élet kenyerét ugyanis főleg a Szent liturgiában, mint Isten igéjének, mint Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek. Továbbá a szent hagyománnyal együtt az egyház a Szentírást mindig is hite legfőbb szabályának tekintette, és tekinti most is azokat. Az egyház soha meg nem szűnően emlékedik a Szentírás értékéről. A zsinat után nagyon fontos pillanat volt ebben a tekintetben a püspöki szinódus rendes közgyűlése 2008. októberében az Isten igéje az egyház életében és küldetésében témakörben, amelynek gyümölcsét 16. Benedek pápa a Verbum Domini kezdetű szinódus utáni 2010. szeptember 30-án megjelent apostoli buzdításában foglalta össze, amelyben az ige és a hit közötti belső kötelék rávilágít arra, hogy a Biblia hiteles hermeneutikája csak az egyház hitében található meg, amelynek modellje Mária igényében rejlik. A Szentírás értelmezésének eredeti helye az egyház élete. hangsúlyozta Leó pápa.
Nella comunità ecclesiale la scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo compito peculiare e raggiungere il suo fine, far conoscere Cristo e aprire al dialogo con Dio.
Az egyház közösségében találja meg a Szentírás azt a kontextust, amely betöltheti sajátos feladatát, és elérheti így célját, megismertetni Krisztust, és megnyitni az utat az Istennel való párbeszéd felé. A Szentírás nem ismerése ugyanis, Krisztus nem ismerése. Szent Jeromusnak ez a híres mondása a Szentírás olvasásának és elmegérésének végső céljára emlékeztet minket, vagyis, hogy megismerjük Krisztust, és általa kapcsolatba lépjünk Istennel, mégpedig olyan kapcsolatba, amely beszélgetésként, párbeszédként értelmezhető. A Dei Verbum Konstitúció valóban párbeszédként mutatta be nekünk a kinyilatkoztatást, amelyben Isten barátként szólt az emberekhez. Ez akkor történik meg, amikor belső imádsággal olvassuk a Bibliát, ekkor ugyanis Isten elénk jön, és párbeszédbe lép velünk. A Szentírás, folytatta Leó pápa katekézisében, amelyet az egyházra bíztak, és amelyet az egyház őrizés magyaráz, aktív szerepet játszik. Hatékonyságával és erejével támaszt és erőt nyújt a keresztény közösségnek. Minden hívő arra hivatott, hogy ebből a forrásból igyon, mindenek előtt az eukarisztia és a többi szentség ünneplésekor. A Szentírás szeretete és annak ismerete vezesse azokat, akik az ige szolgálatát végzik, püspökök, papok, diákonusok és hitoktatók. Másfelől pedig felbecsülhetetlen az egzegéták és biblia tudósok munkája, hiszen a Szentírás központi helyet foglal el a teológiában, amelynek alapja és lelke Isten igéjében található.
Ciò che la Chiesa ardentemente desidera e che la parola di Dio possa raggiungere ogni suo membro e nutrirne il cammino di fede.
Az egyház fő vágya, hogy Isten igéje elérje minden tagját, és táplálja hitének útját. Ugyanakkor Isten igéje az egyházat önmagán túlra is emeli, miközben mindig megnyitja azt a mindenkinek szóló küldetése előtt. Valóban, oly sok szó vesz körül minket, de közülük számos szó üres, hangsúlyozta Leó pápa. Néha bőr szavakat is hallunk, de ezek nem érintik végső rendeltetésünket. Isten igéje azonban elébe megy az értelem és az életünk igazsága iránti szomjúságnak. Ez az egyetlen ige, amely mindig új. Feltárja előttünk Isten misztériumát, kimeríthetetlen, soha nem szűnik meg gazdagságát kínálni. Kedves barátaim, szólt végül Leó pápa a katekézis során. Az egyházban élve megtanuljuk, hogy a Szentírás teljes mértékben Jézus Krisztussal áll kapcsolatban, és így megtapasztaljuk, hogy ez a kapcsolat adja értékének és erejének mélységes értelmét. Krisztus az Atya élő igéje, Isten testélet igéje. Az egész Szentírás az ő személyét és üdvözítő jelenlétét hirdeti mindannyiunk és az egész emberiség számára. Nyissuk meg tehát szívünket és elménket, hogy befogadjuk ezt az ajándékot Szűz Máriának, az egyház anyjának iskolájában. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa imádkozik a feszültségek leküzdéséért és az egység újra felfedezéséért Európában. A szerdai általános kihallgatáson Leó pápa arra hívta Európát, hogy győzze le a feszültségeket és fedezze fel újra az egységet.
In questi giorni ricordiamo i santi Cirillo e Metodio, apostoli dei Slavi e patroni d'Europa, padri del cristianesimo, della lingua e della cultura dei popoli slavi.
Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai és Európa társvédőszentjei segíthetnek megújítani az európai kontinens lelki életerejét, hangsúlyozta Leó pápa a február 11-i általános kihallgatáson jelenlévő lengyel zarándokokat köszöntve. Felidézte, hogy a két szent, akiknek liturgikus emléknapját február 14-én tartják, a kereszténység és a szláv népek nyelvének és kultúrájának atyai. A pápa továbbá buzdította a híveket, hogy térjenek vissza apostoli munkájukhoz, ahogyan azt Szent II. János Pál is ösztönözte, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak egy új egység építéséhez Európában, amely képes legyőzni a vallási és politikai feszültségeket, a megosztottságot és az ellentéteket. Február 11-én a Betegek Világnapján 14. Leó a boldogságos szűzanya gondjaira bízta a betegeket és családjaikat. Az alkalom megünneplésére, amikor Leó pápa megérkezett a vatikáni 6. Pál terembe, gyertyát gyújtott a Lourdi boldogságos szűzanya szobra előtt liturgikus emléknapján. Megemlítette, hogy ezen a napon a vatikáni kertekben található Lourdi barlanghoz is ellátogat, hogy gyertyát gyújtson, imája jeléül minden betegért, akikre a Betegek Világnapján még nagyobb szeretettel emlékezünk. Spanyol nyelven szólva Leó pápa felidézte, hogy idén a világnapot egy számára kivált képpen kedves helyen, Peruban a Csiklájói békeszűzanyjak egy helyen ünneplik.
Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo.
Lélekben velük vagyok, mondta, megjegyezve, hogy Michael Cserny bíborost, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusát küldte képviselőjeként Peruba az alkalomra. A pápa Szűz Máriára bízta mindazokat, akik Kolumbiában a súlyos áradások miatt elhunytak, és akiket a természeti katasztrófa sújtott, miközben arra buzdította az egész közösséget, hogy támogassa jótékonysági tevékenységgel és imádsággal az érintett családokat. A nagybőjt kezdetére előre tekintve, a pápa angolul megjegyezte, hogy a nagybőjt jövő szerdán kezdődik.
It is a time for deepening our knowledge and love of the Lord, for examining our hearts and our lives, as well as refocusing our gaze on Jesus and his love for us.
Kiemelte, hogy ez az időszak az Úr megismerésének és szeretetének elmélyítésére szolgál, továbbá arra, hogy megvizsgáljuk szívünket és életünket, valamint tekintetünket Jézusra és az irántunk érzett szeretetére irányítsuk. 14. Leó pápa végül reményének adott hangot, hogy az ima, a bőjt és a jótékonysági tevékenységek napjai erőt jelentenek majd, amikor a keresztények minden nap arra törekszenek, hogy felvegyék keresztjüket és kövessék Krisztust.
Tanulmányozzák a pápa monakói utazásának lehetőségét. A Szentszéki Sajtóközpont megerősítette néhány hírügynökség megkeresésére, hogy 14. Leó pápa március végén lehet, hogy egy napra fölkeresi a francia rivérán található mini államot. Ez lenne pápasága második utazása, és egyben ő lenne az első modernkori pápa, aki Monakóban jár. Tanulmányozzák egy utazás lehetőségét 14. Leó pápa számára a monakói hercegségbe. A hírt a Szentszéki Sajtóközpont hozta nyilvánosságra, válaszolva egyes hírügynökségek kérdéseire. Mindössze egyetlen napról lenne szó március végén. Ha ez megvalósul, akkor a monakói hercegség bevezet második útja 14. Leó pápának Péteri szolgálata kezdete óta, és egyben ő lesz az első pápa, aki fölkeresi a hercegséget a modernkori történelemben. Leó pápa első Olaszországon kívüli látogatását tavaly november 27-e és december 2-a között tette Törökországban és Libanonban. Rómába visszatérőben a repülőgépen válaszolt a pápa a következő útjairól kérdező újságíróknak. Akkor elmondta, hogy szeretne elmenni Algériába, hogy fölkeresse a Szent Ágostonhoz kapcsolódó helyszíneket, de azért is, hogy támogassa a keresztény és a muzulmán világ közötti párbeszédet. Nyilvánvalóan szeretnék nagyon ellátogatni Latin-Amerikába, mondta, Argentinára és Uruguayra utalva, ahol reménykednek a pápa látogatásában, és a szomszédos Peruban is, ahol Robert Francis Prevost előbb misszionárius, majd püspök volt. Január 17-én 14. Leó pápa audiencián fogadta a Vatikánban II. Albert monakói herceget, aki ezt követően az államtitkárságon egyeztetett. A találkozón, amelyről a Szentszék közleményben tájékoztatott, a jól működő kétoldalú kapcsolatokról beszéltek, megállapítva, hogy a katolikus egyház pozitívan hozzájárul a hercegség társadalmi életéhez. Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, mint a környezetvédelem, a humanitárius segítség, valamint az emberi személy méltóságának védelme és előmozdítása. A megbeszéléseken továbbá aktuális nemzetközi témákról is véleményt cseréltek, különös tekintettel a békére és a biztonságra. Itt jegyezzük meg, hogy Parolin bíboros 2021-ben látogatást tett a monakói hercegségben, a két mini állam közötti konvenció 40. évfordulója alkalmából. 1981. július 25-én írta alá a Szentszék és a monakói hercegség megegyezését a püspök kinevezésről, amelyet július 30-án Szent II. János Pál pápa Apostolica Hic kezdetű bullája követett, a monakói egyházmegyét főegyházmegyévé nyilvánítva. A 40 éves évforduló alkalmából Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár 2021. július 18-án és 19-én látogatást tett az országban, és ünnepi szentmisét mutatott be a szeplőtelen fogantatás székesegyházban. A bíboros homíliájában megemlékezett a hercegség több évszázados történetéről, amely a keresztény hitben mélyen gyökerezik. Pontosan ennek a hitnek a tükrében a keresztények arra hivatottak, hogy segítsék embertársaikat, köztük is a vándorlókat, a testi sebesülteket, így a szegényeket, peremre szorultakat, de a lélekben megsebzetteket is, vagyis az egyedülállókat, a megromlott emberi kapcsolatoktól szenvedőket. A keresztény szeretet, amely Európát formálta, bővelkedjen Isten kegyelmében az országban, mondta ünnepi homiliájában Parolin bíboros. A szentszéki államtitkár találkozott a monakói helyi papsággal, a katolikus mozgalmak és szervezetek képviselőivel is. Hangsúlyozta a hit hirdetésének, a szeretett cselekedetek gyakorlásának, a családok támogatásának és környezetünk ápolásának sürgető jelentőségét. Emlékeztetett arra is, hogy milyen az élet az egyre megosztottabb és polarizált társadalmakban. A szekularizmus egy bizonyos fajtája egyre megerősödött Európában, ami társadalmi ellentétekhez vezetett. A szekularizmus kizárja a vallást a mindennapi életből, és pusztán személyes tényezőként kezeli. Parolin bíboros szerint, ahol hiányzik a vallásosság, ott olyan hivatkozási pontok is hiányoznak, amelyek a polgári társadalom harmonikus fejlődését szolgálják. A monakói hercegség példája jól mutatja, hogy létezhet egyház és állam között pozitív kapcsolat, ahol mindkét fél megtartja autonómiáját, ugyanakkor virágzó együttműködés valósul meg a közjó érdekében. Parolin bíboros monakói látogatásáról szólva elmondta, bátorításként szolgált az evangélium útján való haladásra a nehézségek ellenére is. A mai társadalom hajlamos az eltávolodásra, az elkereszténytelenedésre. Azért vagyok itt, hogy a Szentatya nevében bátorítsam a híveket küldetésük teljesítésére, egy olyan térségben, amely más, mint a többi, talán gazdagabb, de pontosan emiatt van szüksége az evangélium értékeire. Parolin bíboros szerint Monakóban a katolikus vallás történelmi örökség, amely ma is él. Ez a szentszék számára az együttműködés lehetőségét és a vallás közéleti szerepének elismerését jelenti. A két állam együttműködése a közös értékekből tud kiindulni, amelyek a politikai és társadalmi élet alapjai lehetnek. Ez alapvető feltétel ahhoz, hogy elősegítsük és megőrizzük az emberi személy méltóságát. Másrészt az együttműködés a nemzetközi projektekben is megnyilvánul, amelyeket Monakó a szegényebb térségekben folytat.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról, azon belül is a béna meggyógyításáról beszélgelt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segítette az embereket, hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről.
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez már elég még meredek, nem különleges dolog. Vagy, hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen, igen, igen. Ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette a hánygoródó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy úgy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek, és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csodaszó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
Mi lehet ennek az oka, hogy, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen vesszük észre a csodákat?
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy a csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy... Vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként ti a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felér egy csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók állva leesett az ámulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Különleges égi lényektelen angyalok voltak a közbejárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy akár a szűzanya a közbejáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztor gyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. Más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy Szent Mise közben történt.
Igen, hogy a pap lejtette a Szent Osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő ostját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az ostján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János Pál pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson korral, és még azután is imádkozott II. János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá 2 hónapra gyógyulásnak indult, és ugye II. János Pál pápa is Parkinson korban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk. Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodáihoz, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra? Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen?
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenségét kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Ami igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz. Igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak. Illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeltörténésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. Olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak? Amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen.
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is.
A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Leginkább a fájdalomtól.
A fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
A kínoktól. Ugye a vakember...
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az már szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hoz el. Nyilván a bűnrabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és hagyjuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukapunál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó, van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda, én nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Igen. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Betesda van.
Ez a neve egy...
Egy medencének Jeruzsálemben.
Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a Jókapunál. Képzeljétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták ezt a helyet. És állítólag tényleg 5 oszlopa volt. Milyen érdekes a Szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi,
és
igen.
Hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt, egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek, és az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Ugye Kinga mondta, hogy?
Isten angyala.
Isten angyala, ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény, tudunk erről valamit?
Egy szombati napon.
Egy szombati napon, igen, illetve még az történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, igen, még az egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek ekkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, ugye, hogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ehhez képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy válasszon mindenki egy szót, ami számára kedvesebb a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hát, ha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Ezt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szavad. Miért ezt választottad?
Ezért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Ezt tette meg, azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt. És itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken is, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben, és hogy itt még az sincsen. Egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozza őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy emberélet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá, és bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, nem, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember, Hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel?
Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzelem, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként.
És hogy ebbe a szituációban, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem?
És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal.
És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra, egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek valahol ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán, szörnyen állankat lelkem emelt föl a te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. március 30-ai műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélő Könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Grecsó Krisztián Vera című regényének 14. részét Törőcsik Franciska tolmácsolásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk következik. Ebben elsőként Eger helyzetéről beszélgetünk a város polgármesterével, majd egy könyv különlegességet ismerhetünk meg. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános az életszentségről elmélkedik Szent Péter levelének első fejezete 13.-16. verse közötti rész alapján. Hajnali 3 óra után történelmi magazinunk a Múltunk pillérei mai adásában folytatjuk a beszélgetést Szécsi Dénes egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Hajnali 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jól lakadod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Várom a keresztény lelkiismeret ébredését. Várom, hogy az emberek fölfedezzék létük szigorú földi törvényeit a kontinentális ellentétek felett, és eszerint cselekedjenek. Elmúlhatatlanul szükséges az egyéni felelősségtudat drámai növekedése. Én cselekszem, én élek, én felelek mindenért. Igaz, még sűrű ködül a szívek felszínén, de a szeretet felfakadásához nem sok kell. Van valami az emberben, ami több az embernél. Hatalmas várakozás él bennünk a szeretet iránt. Nem véletlen, hogy különösen a fiatalok szerte a világon mostanában annyit beszélnek Jézus visszatéréséről. Nekünk, az öreg egyház embereinek az a feladatunk, hogy meglátásainkkal, szolgálatkész akaratunkkal és feltétlen szeretetünkkel segítsük ezt a visszatérést. Uram, Te, aki választ lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnap, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,